fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
Kulcsfontosságú mozzanat egy honvéd tisztjelölt életében, amikor egyetemi tanulmányait befejezve a Kossuth téren a parlament előtt felesküszik a haza szolgálatára, hiszen ez egyszeri, megismételhetetlen pillanat a katonák életében. Napjainkban a Ludovika zászlóalj hallgatójaként a honvéd tisztjelöltek 4 év alatt készülnek fel arra, hogy egy modern, 21. századi hadsereg tagjaként garantálják az ország és a magyar emberek biztonságát.
A nemzetközi biztonsági helyzet, valamint a haderőfejlesztésnek köszönhető technikai és eszközbeszerzések szükségessé tették, hogy a hazai tisztképzés is megújuljon. Hogyan telnek a tisztjelöltek mindennapjai, milyen kompetenciák kellenek ahhoz, hogy valakiből jó tiszt váljon? Egyebek mellett erről beszélgetünk Szűcs Péter alezredessel, a Ludovika zászlóalj parancsnokával, akit köszöntünk a stúdióban.
Üdvözlöm én is minden hallgatót.
Ez itt a Fokozott hanghatás, a honvédelem.hu podcastjának következő adása. A mikrofonnál Antal Ferenc
és Ördög Kovács Márton. A hangmérnök Szombati Gábor, a szerkesztő Antal Ferenc.
Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
Alezredes úr, milyen kompetenciákkal kell rendelkezni egy fiatalnak, hogy egyáltalán elgondolkodhasson a tiszti pályán?
Azt gondolom, hogy a kompetenciák közül az egyik legfontosabb, és ez nem is feltétlenül kompetencia, de ahhoz kell, hogy társuljon az akarat, az elhatározás, hogy ő a magyar honvédségben történő katonai szolgálatot válassza élethivatásának. Én azt gondolom, hogy ez az első lépcsőfok, aminek meg kell lenni, annak az elhatározásnak, hogy ő képes legyen azonosulni azzal, hogy megszűnik az életében az, hogy én, és az életét feláldozza egy olyan katonai szervezetért, egy olyan közösségért, aminek az első lépcsőfok az, hogy az esküjében kimondja azt, hogy életem árán is megvédem. Emellé kellenek és szükségesek azok a kompetenciák, amiket erre építve válhat valaki tiszté. A kompetenciák közül én kiemelném minden esetben a magabiztosságot, a határozottságot, az, hogy képes legyen csapatban dolgozni, képes legyen csapatban gondolkodni, és képes legyen, ugye mivel tisztnek készül, és tisztként gondolkodnia kell megtanulni, ezért mindenképp képes legyen a csapat vezetőjévé válni, és arról az adott csapatról adott esetben gondoskodni.
És hogyan zajlik a felvételi? Tehát mit kell róla tudni? Van egészségügyi, alkalmassági?
Igen. A felvételi eljárás, és kiegészíteném egy nagyon-nagyon pici dologgal, egyetemi képzésről beszélünk, azért harmad-negyedéves szakközépiskolás korban már el kell dönteni azt, hogy hol szeretne valaki tovább tanulni, és a tovább tanulás során, amikor az első döntést meghozza valaki, hogy katonává válik, én azt gondolom, hogy itt kezdődik meg az az út, amit be kell járnia neki ahhoz, hogy tiszté válhasson. Miután eldönti azt, hogy katonatiszt szeretne lenni, természetesen ugyanúgy februárban, mint ahogy minden más egyetemre jelentkeznek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképző kara által meghirdetett szakokra, majd van nekik egy egészségügyi vizsgálatuk, amit Kecskeméten, ami minden katonának ugyanúgy kötelezően teljesíteni kell, ezen nekik is részt kell venni, és hogyha alkalmas minősítést kapnak, akkor ezután behívják őket egy motivációs beszélgetésre. Ez mind a két félnek jó, azt gondolom, hogy lehetőséget ad arra, hogy tájékozódjon a pályázó arra, hogy mégis hova fog kerülni, valamint az oktatóknak és a Ludovika zászlójnak is lehetősége van, hogy egy első benyomást kapjon arról a jelentkezőről, aki ezt a tiszti pályát, tiszti hivatást választja életének, majd ezután pedig ugyanúgy, ahogy a felső oktatásban kihirdetik a ponthatárokat, és a ponthatár követően derül ki az, hogy ki az, aki felvételt nyer, és ki az, aki nem.
És aki felvételt nyert, az a Ludovika zászlóalj tagja lesz.
Aki felvételt nyer, azzal a Magyar Honvédség Ludovika zászlóalj szerződést köt, szerződéses katonává válik, és ezzel lehetősége nyílik egyben, hogy megkezdje a hadtudomány és honvéd tisztképző karon a katonai tanulmányait.
Mik a tapasztalatok, mennyire vannak felkészülve a jelentkezők a felvételi eljárásra?
Igazából két részre osztanám. Vannak, akik kihívást látnak benne, viszont nem feltétlenül biztosak ebben a döntésben, ezért bevonulnak, szerződést kötünk velük, megkezdik az alapkiképzést, megkezdik a katonai szocializációt. Hát 1-2-3-4 hét után szembesülnek azzal, hogy ez nem feltétlenül biztos, hogy jó választás volt, hisz a felvételi eljárás során, ahogy a videókat nézik, közösségi médiában nem megfelelő információt tudtak magukba szívni ahhoz, hogy tényleg képesek legyenek egy olyan gondolatsort felépíteni a fejükbe, ami alátámasztja azt, hogy ő nekik ez a pályaválasztás ez jó volt. A másik pedig az, aki tényleg főleg tudatosan érkezik a családban, esetleg már van, aki katonatiszt, valaki altisztként szolgál, volt katona, ismeri ezt a környezetet, esetleg katonai szakközépiskolából, kadétprogramból érkezik, általában ők azok, akik a legkisebb számban válnak ki, és ők azok, akik sokkal célirányosabban és tudatosabban választják a katonai tiszti pályát.
Tehát akkor elmondhatod, hogy a legjobbak kellenek, és a legjobbak maradnak.
Én azt gondolom, hogy ez az egész magyar honvédségre elmondható, főleg így a haderő modernizáció időszakában, a digitális katonai felszerelés megjelenésével és a high-tech hadsereg szlogennel, azt gondolom, hogy a mindenhol a legjobbakat várják, így a tisztképzésben is.
A lezeredes úr említette a katonai szocializációt. Ez mit jelent pontosan a Ludovika zászlóhajnál?
Katonai szocializáció szerintem a legfontosabb pontja a katonai tanulmányok mellett, annak, hogy valaki tényleg tiszté válhasson, és én inkább kiegészíteném a katonai szocializáció szót a tiszti szocializációvá, hisz a mi feladatunk az speciális, hisz nekünk katonai vezetőket, tehát szakaszparancsnokokat kell képeznünk, olyan tiszteket kell képeznünk 4 év alatt, annyi tudást, információt, tapasztalatot kell nekik átadni, amit ők a mindennapokban az általunk állított feladatok során képesek szisztematikusan felépítve teljesíteni, amivel elérjük azt, hogy 4 év után ők tisztek, katonai vezetőkké válnak, tisztként gondolkodnak, és képesek a saját alárendeltjeikről gondoskodni, őket vezetni, ha szükséges harcban, ha szükséges műveleti területen, tehát igazából a katonai élet minden területén.
Az edes úr első válaszában említette, hogy fontos tényező az, hogy a jelentkezőnél az én helyét átvegye a mi, tehát a közösség, az összetartás ereje, de a tisztképző során van egyfajta összekovácsolás is, ami egy fontos része a képzésnek. Ezt hogyan kell elképzelnünk?
A csapat összekovácsolása, én azt gondolom, hogy a bevonulás után azonnal megkezdődik. Eleve fontos egy olyan parancsnok, aki ezt közvetíti. Nekem az az egyik legfontosabb küldetésem, hogy úgy dolgozzak, és olyan legyen a Ludovika zászlói élete, hogy mindenki azt érezze, hogy egy csapatnak a tagja, és minden csapat, minden egyes eleme ugyanolyan fontos, mint akár a legmagasabb rendfokozattal bíró. A Magyar Honvédségben minden alakulatnál, minden katonai szervezetnél azt gondolom, hogy ez a gondolkodás van jelen. A Ludovika zászlói életében ez az első pont, ez az alapkiképzéssel kezdődik. Az alapkiképzés, ami minden katona életében az a meghatározó első benyomás, ami a katonai életnek, a katonai kiképzésnek, a gyakorlatoknak a megismerése. Mondhatnám úgy is, hogy az első sok, amit egy civil megkap ahhoz, hogy át tudjon gondolkodásában transformálni arra, hogy azt gondolja, hogy igen, megérkeztem, egy csapatba érkeztem, itt egy összekovácsolás van, itt nem az van, hogy egyedül kell végrehajtanom mindent, hanem itt együtt kell gondolkodni, egyszerre ébredünk fel, együtt megyünk reggeli tornára, hogyha a körletemben csak nálam nincsen rend, akkor az egység megbomlik, mert azt fogják mondani, hogy az egész körletrend nem megfelelő, tehát az első pillanatban megkezdődik a csapatépítés, az első pillanatban az alapkiképzéssel megkezdődik ez a folyamat.
Az alapkiképzés az 5 hetes, ha jól tudom, ugye?
Az alapkiképzés most egy új egységes program van, kiegészül még egy modullal, tehát most már plusz 2 héttel is megnőtt az alapkiképzés. Fiatal tisztek életében, pontosabban a honvéd tisztjelöltek életében, akik a tiszti pályára készülnek, ebben az évben egy új elem jelent meg az első szemeszter képzésben, ez a gyalogos tiszti kiképzés, amin részt kell venniük. Ők effektív az első szemeszterben csak gyakorlati képzésen vesznek részt, az alapkiképzés után rögtön megkezdődik az egységes gyalogos tiszti kiképzésük, és ennek a végeztével rögtön kezdődik számukra a második szemeszter, ahol már beülnek az iskolapadba, és megkezdődik az egyetemi létük.
És milyen további sarokkövei, mérföldkövei vannak a tisztévállásnak?
Következő szemeszterben, tehát a második szemeszterben meg fogják kapni azokat az egyetemi szintű elméleti és gyakorlati képzést, ami megalapozza azt, hogy a 3. év elején specializációt tudnak választani. Tehát ez azt jelenti, hogy 3. év elején fog kiderülni számukra, hogy kiből lesz tüzér, kiből lesz lövész, kiből lesz logisztikus, és azt gondolom, hogy ez a következő pont. Tehát az első szemesztertől a negyedik szemeszterig, ami az első és a második évet jelenti, ő felkészül fejben, beszívja magában az információt, azokból az általános tantárgyakból, amit mindenki tanul, és már neki fejben van lehetősége arra, hogy készüljön, hogy mi az ő érdeklődési területe, mit szeretne tanulni, és harmadik évben már így kezdik meg a felkészülést, konkrétan a tiszti pályájukra, hogy már tudják, hogy milyen tisztek válnak belőlük. Én azt gondolom, hogy ez a következő. Ez az időszak azért nehéz, mert már egy adott szakra készülnek, bekerül az életükbe a csapatgyakorlat, itt találkoznak először úgy katonákkal, legénységi katonákkal, beosztott katonákkal, akiket adott esetben egy gyakorlat során, egy harcászat gyakorlat során lehet, hogy nekik kell vezetni. Tehát ez a következő mérföldkő, hogy hogy tudnak azonosulni ehhez a képzési, ehhez a gyakorlati rendszerhez. A következő pedig én azt gondolom, hogy mindenképp a negyedik év az a hajrá, amibe belekerül mindenki annak érdekében, hogy a szakdolgozatomat el tudjam készíteni. Vajon az a szakdolgozat jó lesz-e? Sokakban az a gondolkodás van, hogy vajon képes vagyok-e értéket lerakni ebbe a szakdolgozatba egy feldolgozható témával, ami esetleg némi újítást is ad, némi új gondolkodást tud nyújtani a Magyar Honvédség számára. Sokan szerencsére így gondolkoznak. Természetesen az államvizsga letétele, és utána pedig én azt gondolom, hogy az utolsó nagy mérföldkő az az egy hónapos felkészülés, ami ahhoz szükséges, hogy augusztus 20-án a Kossuth téren tiszti fogadalmat tudjanak tenni.
Milyen alapvető tulajdonságok jellemzik a Ludovikáról kikerülő tiszteket, és hogyan tudja egy jó katonai vezető az állomány tiszteletét kivívni?
Ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, és egy picit hagy beszéljek erről többet. Mi egy olyan katonai hagyományt ápolunk, és örökítettünk 12 évvel ezelőtt ki a magyar tisztképzésből, ez a Ludovika szó, ami ugye a Ludovika Akadémia és a Ludovika Akadémiásoknak, vagy akkori tanulóknak az életéből, a kiképzéséből átmerített szellemiség, és ennek megfelelni, ezt a hagyományt ápolni és követni, én azt gondolom, egy nagyon megtisztelő feladat, nagyon-nagyon fontos feladat. Ezeket az átörökített értékeket be kell építeni a saját jelenlegi korunknak megfelelő értékrendszerbe, és tovább kell örökíteni. Ha a Ludovika épületében, az Orci kertben járunk, akkor ha végigmegyünk a folyosókon ott, akkor lehet látni, hogy egy olyan nehéz időszakban kezdődött a tisztképzésnek a szakmai része, amikor a végzett ludovikás tisztek háborúba mentek. Volt olyan, hogy megtörtént a tisztavatás, kocintottak az asztalnál, és azt mondták, hogy ezt a poharat arra emelem, aki először fog hősi halált halni közülünk. Kint vannak azok az emléktáblák, amiken fel vannak sorolva a különböző évfolyamokban végzett ludovikás tisztek, akik hősi halált haltak. És vannak olyanok, akik egyedül néznek szembe ezzel a táblával. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szellemiségből indulunk el, és erre a szellemiségre mindenképp építenünk kell. Tehát ez, amit az elején említettem, ez a történelmi érték és történelmi hagyománynak az átemelése és megfeleltetése a mindennapokban. Ebben az időszakban és az ezután következő időszakban azért volt, én azt gondolom, egy picit könnyebb katonatisztnek lenni és katonatiszté válni, hisz tudjuk jól, hogy akkor egy sorkötelezettség volt érvényben, és a sorkatonák idejében is természetesen fontos volt a tiszti kompetenciák, természetesen fontos volt az, hogy valaki katonai vezető lehessen, viszont úgy tudta kezdeni az életét egy tiszt, hogy fel volt építve egy olyan hierarchikus rendszer, amiben kikerült egy tiszt, és a sorkatona megkérdőjelezés nélkül végrehajtotta az adott tisztnek a parancsát, hiszen számára nem volt annyira megfogható az, hogy egy tiszt mit is tanul a katonai főiskolán. Az a fél éves vagy egy éves sorkatonai szolgálat alatt természetesen minden katona elérte azt a maximális kiképzettségi szintet, ami ahhoz volt szükséges, hogy a feladatát a legjobban végrehajtja, de összehasonlíthatatlan ahhoz az időszakhoz, amit most élünk meg. Én azt gondolom, most a legnehezebb tiszté válni, most a legnehezebb katonai vezetőnek lenni, hisz olyan szerződéses katonákat, olyan beosztottakat kell vezetni, akik lehet, hogy 10-15 éve abban a beosztásban szolgálnak, végigjárták a hierarchiát, volt géppuskás, volt toronylövész, és sorolhatnám azokat a beosztásokat, amik speciális szakmai ismereteket igényelnek, amivel ezek a katonák már rendelkeznek. És kikerül egy fiatal tiszt, aki természetesen az oktatás 4 év alatt nem képes azt biztosítani, hogy minden szegmensét, minden egyes kis pontját ismerje a tiszt, és neki ebben a nagyon bonyolult és nagyon meghatározó rendszerben kell tudnia helytállni, és úgy vezetni a beosztottjait, úgy felépíteni a saját kis vezetési stílusát, hogy érezzék a katonák azt, hogy rendben van, ide érkeztem, én vagyok a parancsnokod, de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy be is állnak mögém és követnek. Ezért nagyon-nagyon sokat kell tenni nekik is, és én ezt tűztem ki a legnagyobb célomnak, és a legfontosabb célomnak, amikor a Ludovika zászló élére kerültem, hogy ezt a gondolkodást át tudjam adni a jelenleg végző tisztjeinknek, hogy megértsék azt, hogy a mai világban ezen okoknál fogva sokkal nehezebb tisztként, hadnagyként, szakaszparancsnokként, katonai vezetőként kezdeni.
Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
Ebben a missziójában úgymond az ezredes úrnak nagy segítségére van tényleg ez a több mint 150 éves hagyomány, aminek több eleme átülthethető a jelenbe. Viszont azt talán konszenzus közöttünk, hogy a 21. század egyre jobban megkérdőjelezi a hagyományok fontosságát. Az ezredes úr miért tartja fontosnak, hogy bizonyos hagyományok tovább legyenek örökítve?
Én azt gondolom, hogy nem kell nagyon messzire menni, hisz bárki, akár történésznek, vagy bármilyen ünnepségre elmegyünk, bármilyen megemlékezésre, akkor szinte mindenki elmondja, hogy aki nincs tisztában múltjával, annak nincsen jövője, és nem véletlenül is az előző kérdésemben egy kicsit messzire nyúlva a ludovikás akadémistákról beszéltem, és azt, hogy ők mit éltek át. Én azt gondolom, hogy nekünk kötelességünk ezeket átörökíteni, nekünk kötelességünk ezt tiszteletben tartani, kötelességünk követni azokat az értékeket, amiket ők vérrel írtak, amiket ők vérrel értek el, és vérrel teremtettek meg. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy tiszteljük az elődjeinket, mert a jövő nemzedékének mi leszünk a múlt, ő számukra is fontos lesz az, amit mi gondolunk, amit mi teszünk, hisz ők is ebből építkeznek. Tehát a múltból tudunk úgy építkezni, hogy át tudjuk örökíteni azokat a nagyon pozitív tapasztalatokat, azokat a pozitív gyakorlati ismereteket, és azokat a pozitív kulturális örökségeket, amikkel tényleg építkezni tudunk, és a 21. század hadseregévé tudunk válni.
Ha nézzük mondjuk a tisztjelöltek felkészítését, vagy akár csak a hagyományőrzést, akkor hogyan ápolják a nemzetközi kapcsolatokat? Tehát, hogy van-e lehetősége nemzetközi környezetben dolgozni mondjuk egy ludovikás tisztjelöltnek?
Igen, a nemzetközi kapcsolatok, az a Ludovika, és pontosabban én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szoros együttműködés és kapcsolat a hadtudomány és honvédtisztképzőkarral. Ezt a munkát is mindahogy minden mást közösen végzünk. Nekik egy nagyon-nagyon erős kapcsolati hálójuk és kapcsolati tőkéjük van, amiben mi képesek vagyunk ezt a nemzetközi környezetet megteremteni a hallgatóknak, vagy a honvédtisztjelölteknek. Lehetőség van nemzetközi gyakorlatokon részt venni, akár alájátszóként, nemzetközi gyakorlatokon, törzsvezetési gyakorlatokban, törzstisztként részt venni ezen. Olaszországban minden évben részt szoktunk venni egy megemlékezésen, ahova meghívják a honvédtisztjelölteket, és rengeteg látogatónk van a nagykövetek és a katonai attasékon keresztül. Megvan az az információ, ami érdekessé teszi a magyar tisztképzést, a Ludovika zászlóját és a hadtudomány és honvéd tisztképzőkart. Őket szoktuk fogadni, nekik szoktunk előadást tartani és bemutatni azt, hogy hogy zajlik a magyar tisztképzés. Tehát bátran tudom azt mondani, hogy a hadtudomány és honvéd tisztképzőkar életében is jelen vannak külföldi hallgatók, így találkozhatnak a mi hallgatóink is, és ugye Magyarországon megvan ez az úgynevezett felsőoktatásban, ez az Erasmus program, amiben a mi honvéd tisztjelölteinknek is van lehetőségük más katonai iskolákon tanulni.
Ha hallgatóink között vannak érettségi előtt állók, nekik miért tudná ajánlani a katonai tisztipályát?
A mai világban nagyon fontos a pályaválasztás során azt, hogy egy olyan munkát találjunk magunknak, és most bocsánat, hogy ezt a szót használom, de még nem biztos, hogy tisztában vannak azzal a fogalommal, hogy hivatás. Tehát egy olyan munkát válasszon mindenki magának, ami stabil, amiben tudja azt, hogy minden hónapban, ha bármi történik, akkor meg fogja kapni a fizetését. És azt gondolom, hogy ez az alap. Sajnos a mai világban a legfontosabb az, hogy minden hónapban kapjunk fizetést. Tehát szerintem nem szabad irreális követelményeket támasztanunk egy 17-18 éves fiatal elé. Viszont akiben már van egy picit több, mint kalandvágy, akinek tényleg van ismerete a Magyar Honvédségről, akinek tényleg tetszenek azok a pozitív kommunikációk, amik a közösségi médiában, vagy akár a különböző hirdetőtáblákon megjelennek, vagy akár amiket híradásokban látnak arról, hogy a magyar katonák éppen milyen gyakorlaton vesznek részt, milyen misszióban vesznek részt, és egy picit is érdeklődik ez iránt, annak mindenképp javaslom, hisz ebben van a munkában, ebben a hivatásban rengeteg olyan dolog jelenik meg a napi életünk során, amivel én azt gondolom, hogy a civil munkahelyeken nem. Értem itt ez alatt, hogy akár misszióban is lehet katonai szolgálatot teljesíteni, olyan műveleti területen, ahova turistaként sem lehet eljutni. Lehet találkozni olyan nemzetközi katonákkal, akikkel együtt kell abban az adott feladatban helytállni, együtt kell eredményeket elérni. Ez egy olyan hivatás, és most már ezt a szót fogom választani, ami meghatározó és egy életre szól annak, aki képes azonosulni vele, hisz azt gondolom, hogy a munkahelyből, ahol beérkezik először egy munkahely teremtés céljából jelentkezik akár a katonai főiskolára, vagy akár annak, hogy szerződéses katona legyen, a csapattá kovácsolás után fog áttérni benne az a hivatás tudat, az a hivatás vállalás, amivel el tudjuk érni azt, hogy megszerettetjük vele a szakmát, megismeri az embereket, megérzi, milyen érzés csapatban dolgozni, csapatban tevékenykedni, és azt fogja mondani, hogy igen, nekem ez nagyon tetszik, ez a szakma, amit választottam, lövész, tüzér, harckocsizó, logisztikus, ebben én már hivatásszerűen tudom elképzelni a munkámat, az életemet, és én azt gondolom, hogyha valaki kalandra vágyik, hogyha valaki folyamatosan frissíteni szeretné a tudását, hogyha valaki szeretne nemzetközi környezetben dolgozni, szeretne kihívásokkal találkozni műveleti környezetben, ha valaki szeretne csapatban dolgozni, ha szeretne mindig megújulni valaki új technikákkal dolgozni, mindig új katonákkal dolgozni, és érdeklődik az iránt, hogy hogy vagyok képes arra, hogy én rávegyek más katonákat arra, hogy a saját akaratommal a közös feladatokat végre tudjuk hajtani, akkor én azt gondolom, hogy igenis a hadtudományi és honvéd tisztképzőkaron van a helye, és így a Ludovika zászlóhajnál is.
Köszönjük szépen Szűcs Péter alezredes úrnak, a Ludovika zászlója parancsnokának, hogy megvilágította számunkra és a hallgatók számára a hazai tisztképzés jelenét. Köszönjük hallgatóinak, hogy velünk tartottak. Amennyiben tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Fokozott Hanghatás Spotify listájára, de megtaláltok minket a honvédelem.hu-n, a Magyar Honvédség YouTube csatornáján, valamint a Sereg és a Honvédelmi Tárca közösségi média felületein. Köszönjük szépen!
Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.